Kedves testvérek, nagyon köszönöm a meghívást. Bevallom őszintén, hogy kicsit szokatlan nekem a környezet, de nagyon jó. Ugye március van, és kicsit azért ez egy ökumenikus alkalom is, ami januárban szokott lenni, de nagyon örülök, hogy meg lett említve az elején, hogy azért készülünk egy ünnepre. És én így több szálon hoztam a gondolataimat, vagy az elmérkedésemet, vagy nem is tudom, minek mondjam. Nagyon örülök, hogy elhangzott az is, hogy ahogy a saját szavaimmal megfogalmazom, hogy különbözőek vagyunk, de mégis egyek. És ezért vagyunk most itt. Az az ige jutott eszembe, így két szálon futva, ökumenizmus kapcsán, illetve a készületünk, az ünnepre való készületünk kapcsán, amikor a mennyek országáról beszél Jézus, és ezt fel is olvasom, ezzel kezdeném az ige hirdetést. A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte őket a szőlőbe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy mások is átsorognak ott tétlenül a piacon. Megszólította őket, menjetek ki ti is a szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok ki is mentek. A hatodik és kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy tett. Amikor a 11. óratájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük, mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül. Nem fogadott fel minket senki, felelték. Menjetek ki ti is a szőlőmbe, mondta neki. Amikor beesteledett, így szólt a szőlős gazda vincellérjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Jöttek tehát, akik a 11. óratájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, mondták. És ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Barátom, felelte egyiküknek, nem követek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok? Így lesznek az utolsók elsők, az elsők pedig utolsók. Hát kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hogy van, amikor meghallja ezt a történetet. Tud-e azonosulni itt a zúgolódóval? Talán kisgyermekkorunk óta bennünk van ez a gyengeség, hogy nem érdemlek-e én többet a másik embernél. Hogyha én többet dolgoztam, vagy én szót fogadtam, vagy én megtettem az Úr akaratát, és az a másik keresztény, vagy nem keresztény ember nem is foglalkozik veled, hogy lehet az, hogy ő is egy dénárt kapott, és én is egy dénárt kaptam. Vagy lehet, hogy ő két dénárt kapott, én pedig csak egy dénárt kaptam, vagy az is lehet, hogy úgy érzem, hogy nem is kaptam egyáltalán dénárt. Szinte minden nap megtörténik ez este. Három kisgyermekünk van, úgy volt, hogy itt fognak hangoskodni majd, de lebetegedtek itt az utolsó órákban, és ők jutottak eszembe. A középső kisfiú most nagyon olyan időszakban van, hogy nem. 3 éves, nem. Vedd a pizsamát, nem. Gyere, fogad mosni, nem. És hát ugye az ember próbál mindenféle nevelési eszközt jó értelemben alkalmazni. Hát nem tudom, hogy jó-e vagy sem, de tényleg már az ember néha olyan, annyira nem tud mihez nyúlni, hogy na akkor nem azt mondom, hogy akkor büntetés és nem lesz esténese, hogy de hát hogyha nem öltözöl, hogyha nem mosol fogad, hogyha nem készülsz el, akkor nem lesz idő esténesére, egy kicsit ilyen cselesen. Nem tudom, hogy ez milyen kategória, büntetése vagy sem. És akkor a nagyobb testvér az pedig mindig meghallja ezeket. És lehet, hogy ebből ki is derül, hogy nem annyira jó ez a módszer, amit én alkalmazni szoktam, mert mindig már így megelőz engem a nagy testvér, hogy Gellért, biztos, hogy nem akarsz öltözni, meg biztos, hogy nem akarsz fogat mosni? Mert akkor nem lesz neked esti mese. És amikor pedig telnek a percek, 10 percek, fél órák, és nem történik semmi, és akkor már ott vagyunk, hogy nagy nehezen sikerült előkészülni az esti mesének az idejére, akkor számon is kér a legnagyobb kislányom, hogy akkor most ugye neki nem lesz esti mese. Mert hogy igazából én húztam rá a nadrágot, én adtam rá a felsőt, és hogy igazából nem fogadott szót. Ugye nem lesz akkor most neki, tehát hogy amit mondtam, az lesz igaz, hogy egy kis büntetés, vagy egy kis következmény, inkább úgy mondom. És a készületünkre gondolva, és az evangélium szavaira gondolva, pedig eszembe jutott Káinnak és Ábelnek a története, és most ez egy kicsit ilyen bibliaolvasós elmélkedés lesz, szeretném ezt is felolvasni, hogy keveredjenek bennünk az igék szándékosan, és a lélek ki tudja belőle hozni azt, amire kinek szüksége van. Az ember megismerte feleségét, Évát, ez fogant, megszülte Káint, és így szólt, Isten segítségével embert hoztam a világra. Aztán újra szült Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábel áldozatára, Ábelre és az áldozatára. Káinra és az áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett és lehordasztotta fejét. Az Úr szólt Káinhoz. Miért vagy haragos, és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, és amelyen uralkodnod kell? Káin közben így szólt testvéréhez Ábelhez, menjünk a mezőre. Amikor pedig a mezőn voltak, Káin rátámadt testvérére Ábelre, és agyonütötte. Ekkor az Úr megkérdezte Káint, hol van a testvéred Ábel? Ő így válaszolt, nem tudom, talán őrzője vagyok testvéremnek? Erő ezt mondta, mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bújdosni fogsz a földön, amely megnyitotta száját, hogy beígy a kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést, hontalan és bújdosó leszel a földön. Káin így szólt az Úrhoz, túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznem előled, hontalan és bújdosó leszek a földön, és bárki, aki rám talál, megölhet. Az Úr azt válaszolta, semmi esetre. Aki Káint megöli, annak 7-szeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Káinra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Káin azonban elbújtosott az Úr színe elől, és Nód földjén Édentől keletre telepedett le. Az ünnepre készülve feltehetjük magunknak a kérdést, egyrészt a munkásoknak a bérére gondolva, másrészt itt a Káin és Ábel áldozatára gondolva, hogy én nekem milyen a készületem az ünnepre, milyen a kapcsolatom az Istennel, és az én készületem, áldozatom és kapcsolatom az Istennel, az tiszta-e, őszinte-e, vagy pedig van benne valami kis hiányosság, mint Káin Éva. Mert Káin Éva, mint kiderült, van egy kis hiányosság. Káin talán, akinek a neve azt jelenti, hogy szerzemény, az Isten segítségével, így olvastuk, az Isten segítségével embert hoztam a világra, és Káin neve azt jelenti, hogy szerzemény, ő volt az, aki az ötletgazda volt, aki kitalálta, hogy most áldozatot mutatok be az Istennek. Hogy mi lehetett az, ami egy kicsit ezt az ő áldozatát gyengítette, vagy ezt az ő áldozatát minőségében csökkentette, sok minden felmerülhet. Nem tudjuk igazából, de amit talán mondani szoktunk, leginkább az, hogy nem tette oda magát teljesen. Hogy lehet, hogy csak egy ilyen felszínes valami volt. Lehet, hogy azt gondolta, hogy én ezt most a saját kezemmel itt megműveltem, ezt odaadom neked, Istenem, és lehet, hogy volt benne egy kis önzőség, volt benne egy ilyen kis önfejűség, hogy ezt én szereztem. Márpedig az ember az Istennek a szerzeménye. Sokszor az az embernek a hibája, hogy azt hiszi, hogy egyedül képes elérni valamit. Pedig, hogyha még én csinálom a téglát is a házhoz, én keverem össze az anyagokat, én alkotom meg, akkor is felmerül a kérdés, hogy ki adja hozzá az ügyességet, ki adja hozzá az erőt, ki adja hozzá az okosságot, hogy én képes vagyok téglát alkotni. Nincs olyan, amire ne tudnám azt mondani, hogy az Isten keze nincs benne. Mindenben benne van, és nem is a keze, inkább a szeretete. Azért vagyunk ott, ahol vagyunk. Ábelnek az áldozata az kedves volt. Pedig nem ő volt az ötletgazda, nem ő kezdeményezett. Talán ő is a nagy testvérre nézett, hogy hú, hát ő a nagy testvér áldozatot mutat be, akkor most én is szeretnék valamit. És így talán nagyobb is volt az igyekezete. Pedig az ő neve csak annyit jelent, hogy lélegzett, vagy lehelet, vagy pára. Ami könnyű, ami elillan. Így létezik az ember az Istennek a leheletéből, a párájából, hogy az Isten adja a lélegzetet, a dolgoknak a létét és az értelmét, és ez az talán, amit Ábel jobban felismert Káinnál, hogy nem az én szerzeményem ez, hanem az Istennek az erejével, az Istennek a lélegzetével, párájával lehetséges mindaz, amit most ide leteszek elé, Istenem. Ez talán nagyon fontos gondolat itt a készületünkben, hogy ne legyünk ilyen önfejűek, ne legyünk ilyen önzőek, mind magunkkal szembe, az Istennel szembe, egymással szembe, minden az Isten ad a kezünkbe. Egy másik személyes példát is hagy hozzak itt a gyerekeimmel kapcsolatban. Már ugye több egyére élem át ezt, hogy a kisebb testvérnek, vagyis a nagyobb testvérnek nagyon rossz az, hogy a szülő rátekint a kis testvérre. Ahogy itt Káinnak nagyon rosszul esett az, hogy az Isten az öccsére tekintett, úgy ez mind a mai napig érvényes. Nagyon kórosan, nagyon már túlzóan talán nem kéne ennyire erre ráfeszülnöm. Nagyon figyelek arra, hogy amikor az egyik kisgyermekemre rámosolygok, vagy nagyon tetszik az aranyos, vicces mozdulata, elszólása, akkor egyből már nézem a nagyobbat, hogy reagál. És mindig látom, hogy, hogy kicsi, van egy kis szomorúság. Ő is mosolyog a kis testvérén, de van egy kis szomorúsága a tekintetében, hogy most a kisebbik, az öcsém vagy a húgom, ő most sokkal jobban tetszik az én anyámnak vagy apámnak. És akár mennyire is mindig rögtön megsimogatom, mindig rögtön megpuszilom, mindig rögtön mondok egy dicséretet neki. De nem. Valahogy nem tudja kiütni az embernek a szívéből ez a mosoly, ez a simogatás, ez a dicséret, valahogy nem tudja. De ott van az emberben ez a gyengeség, ez az irigység, hiába megadom neki ugyanazt a figyelmet, ott rögtön kórosan figyelve erre, az érzés eluralkodik rajta, és valahogy nem lát tisztán. Nem lát tisztán a gyermek. És ezt nagyon sokszor, szinte minden nap átélem, és látom a gyermekeimben. Hát pedig, ahogy mi is vagyunk ezzel, hogy nem kivételezünk, nem szeretjük az egyik gyermekünket jobban, mint a másikat, így van ez a Káin és Ábel történetében is. Szerintem ez az egyik leghíresebb történet az egész világon, amit mindig egyből így felhoznak, hogy márpedig Isten jobban szereti az egyik embert, mint a másikat. Egyszer a saját testvérem mondta ezt nekem az egyik beszélgetésünk során, hogy dehogy nem, nézd meg minket is, és nézd meg Káin és Ábel történetét is, ott van a Bibliában, hogy Isten igenis jobban szereti Ábelt, mint Káint. És ezért gondolom azt, hogy egy kicsit bele kell menni ebbe a történetbe, ne olyan hosszan, de hogy egy pár gondolatot erről, hogy az Isten vajon akkor tényleg nem egyformán szeret minket? Az Isten személyválogató? Nagyon fontos az a mondat, hogy rátekintett Ábel áldozatára, és Ábelre, Káinra viszont nem. Ebből, hogyha itt megállunk, akkor tényleg csak az hallatszódik ki, hogy igen, Ábelt jobban szereti. De azért ezt nagyon tovább kell gondolnunk. Nagyon tovább kell gondolnunk, mert ahogy előfordul a gyermekeinkkel is, hogy az egyikre épp rátekintek, a másikra nem is, azt gondolom, hogy ez megvan felnőtt korig is a saját életünkre gondolva, megvan bennünk ez az érzés, hogy a főnökünk, a püspökünk, vagy nem is tudom én, a munkatársunk nem úgy tekint rám éppen akkor, mint egy másik emberre. Vagy hogyha itt a kis iskolásokra gondolok, hogy ott is a tanár, hogy jobban tetszik Pistikének a rajza, vagy a festménye, mint Ferikének. Akkor épp az a rajz szebb, akkor épp az az áldozat jobb volt, azaz abban az áldozatban sokkal több szív volt, sokkal több lélek volt, mint Káinéban, de sehol sem találjuk meg ezt leírva, hogy az Isten jobban szerette volna Ábelt, mint Káint. Egyszerűen csak épp akkor, abban a helyzetben ő rá tekintett. Mi egy másik bizonyíték arra, hogy egyformán szereti Káint ugyanúgy, mint Ábelt? Hát ugye megtörténik sajnos ez az irigységből fakadó hiba, súlyos vétek, hogy Káin agyonüti Ábelt. Ezt választja Káin, azt mondja, hogy ezt a helyzetet most Isten nélkül oldom meg. Pedig ki az, akinek szól az Isten? Nem Ábelnek mondja, hogy Ábel, vigyázz, mert Káin készül valamire. Nem? Hanem Káinnak mondja azt, hogy Káin, mi van veled? Milyen gondolatokat forgatsz magadba? Miért horgasztod le a fejed? Volt itt a szép ének, hogy emeljük fel a fejünket. És én is ott kicsit ott elgondolkodva, meg fáradtan ültem az előbb a székbe, és mindig, amikor jött ez a sor, akkor egyből felemeltem a fejemet, hogy igen, erről van szó, fel kell emelnünk a fejünket. Miért horgasztod le a fejedet? Valami leselkedik az ajtód előtt, amin változtatni kéne? Káinnak szól az Isten, Káinnak a lelki ismeretét próbálja megérinteni az Isten. hogy vigyázzon, hogy mit csinál. Nem Ábelét, akiről lehet, hogy a világ azt hiszi, hogy jobban szereti az Isten, hanem Káin szólítja meg, mit tervezel, mit csinálsz, vigyázz, nehogy valami olyat tégy, de Káin sajnos mégis azt választja, hogy figyelmeztettél, de ezt most nélküled akarom megoldani, Isten. Hát rosszul is választ, és ilyen csúnyán mondva átkozott lesz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya szó. A mai világban már csak dobálják ezt a szót. Ez sokkal, sokkal rosszabb, mint gondolnánk, mert az, hogyha valaki átkot akarunk szórni, vagy azt akarjuk, hogy átkozott legyen, akkor igazából a lehető legrosszabbat kívánjuk, mert ez azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy az Isten nélkül folytassa az ő útját. Márpedig annál nem igazán van rosszabb, hogy az Isten nélkül folytassuk az útjunkat, folytassuk az utunkat. Káin az, akinek szól az Isten, figyelmezteti őt. És mi történik utána? Megtörténik a baj. Káin rájön, hogy az Isten nélkül döntött, az Isten nélkül cselekedett, és azt mondja, hogy oké, folytathatnám így, de nem akarom így folytatni. Elrontottam, és annyira elrontottam, hogy én inkább nem is akarok már semmit. Istenem, ne engedd, hogy tovább éljek, mert ez lehetetlen, ez az út, ami rám vár. Sőt, meg fogják tudni az emberek, hogy mit tettem, és még rosszabb lesz nekem. Még meg fognak büntetni miatta engem, aki egy nagyon bűnös ember vagyok, egy gyilkos vagyok, végem van. És azt mondja az Isten, hogy semmi esetre sem. Semmi esetre sem lesz neked véged, nincs vége, jelt rakok rád. És ez a jel is talán elsőre egy valami rossz jelnek hangzik. De én azt gondolom, inkább ez a szeretetnek a jele. A szeretetnek a jele, hogy rendben van, most akkor tovább akarsz nélkülem menni, de én ott leszek veled mindig abban a jelben. Ott leszek az utolsó leheletedig veled vagyok, és várlak vissza. Az a jel, az emlékeztessen téged, hogy veled vagyok, és visszatérhetsz hozzám. Kicsit kapcsolhatjuk a tékozó fiúnak a történetét, aki szintén úgy azt választotta, hogy az atya nélkül megy, az atya nélkül folytatja az életét, aztán visszatér. Mindenki kap második esélyt, mindenki kap egy ilyen jelet. És azért kapjuk ezt a jelet, mert az Isten nagyon-nagyon szeret bennünket. És nem szereti a másik embert jobban, mint engem. Még az Új Szövetségben, az evangéliumban is van egy elég érdekes példa erre. János apostol és evangélista, aki a szeretett tanítványként van emlegetve. Hogy vajon ő miért van így emlegetve, és vajon őt a társai hogy látták? Vajon az apostol társai irigyek voltak rá? Ő volt az, aki a leginkább őszinte és tiszta szívű tudott lenni talán, aki a legegyszerűbb volt a gyermeki, talán legfiatalabb gyermeki lelkülettel, ő volt az, aki nem azon gondolkodott, hogy most akkor Jézussal, fegyverekkel, nagy hadsereggel akkor itt az elnyomást leverjük, hanem inkább talán azzal gondolkodott ilyen gyermekiesen, hogy lehetek ilyen jóságos, mint az Isten fia, hogy lehetek ilyen csodatevő, hogy lehetek ennyire szeretettel teli, mint Jézus. És ez az, ami miatt talán Jézus tényleg többször rátekintett. Mert tiszta szívvel, teljes odaadással és tiszta lélekkel tudta, hogy mi a fontos. De ezt sem olvassuk sehol, hogy Jézus jobban szerette volna János apostolt, mint a többieket. Sőt, még az evangéliumának a végén ott az apostolok azt hiszik, hogy János talán nem is fog meghalni. mert hogy ő annyira kivételezett, ő annyira kegyes az Úrnak a szemében, és Jézus ezt helyre rakja, ezt a kérdést, hogy szó sincs erről, szó sincs erről. Hát, kedves testvérek, a kérdések, amiket én ki akartam ebből hozni itt a készületünkben, meg az egymással való kapcsolatunkban, a szeretett kapcsolatunkban, hogy áldozok-e tisztán az Istennek, az én áldozatom, az én kapcsolatom vele, az én készületem, akár itt, hogyha az ünnepre gondolunk, és az embertársaimra gondolok, hogyha egymásra gondolok, akkor az tiszta-e? Tiszta-e? Vagy van-e mögötte valami hátsó szándék? Vagy egyszerűen azért áldozok az Istennek, mert szeretem őt, mert hálát akarok adni neki, hogy mit vállalt értem? Vagy pedig valaminek a híján vagyok-e? Ez is egy kérdés. Hogy ahogy Káinnak az áldozata valamivel lehetett volna több, hogy én tudok-e még valamit tenni itt a készületemben. Elhiszem-e azt, hogy az Isten végtelenül szeret engem? Vagy pedig még kell ezen egy kicsit alakítanom? Kell egy kicsit, vagy nem kicsit imádkoznom? Szentírást olvasnom? Gondolkodnom, hogy eljussak arra, hogy igenis, ahogy énekeltük az egyik énekben, hogy sötét idők vannak, és a világban is lehet, de a saját életemben is megpróbáltatások, kihívások, nehézségek, akár tragédiák, szomorú dolgok. De elhiszem, hogy az Isten szeret. Hogy az a jel, amit rám rakott, az lehet, hogy sokszor azt hiszem, hogy az egy rossz jel, vagy egy átok. Vagy pedig elhiszem azt, hogy nem, ez mind-mind a szeretetnek a jele, ami rajtam van, amit az Isten rám rakott, amit az Isten enged az életemben. Hát ezt kívánom mindannyiuknak, elnézést kérek, hogyha itt csapongtam össze-vissza, nagyon imádkozok a hátralévő időben, hogy a lélek kihozzon ezekből a kérdésekből, ezekből a gondolatokból mindenkinek a számára valamit, amivel el tud indulni innen majd, és folytatni az útját holnaptól kezdve, az ünnep felé haladva, és egymás felé haladva. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezeken a kérdéseken gondolkodva, tiszta szívvel, tiszta lélekkel jussunk el majd a kereszthez, és mi is tudjuk letenni Jézus keresztje alá a mi áldozatunkat, ami lehet egy nehézség, lehet a szenvedésünk, de legyen mindenképp tiszta is, legyen egy olyan áldozatom is, ami csak is azért van, hogy az Istenért, magáért, az ő szeretetéért, nem pedig egy ilyen hátsó szándék, nem pedig valamit szeretnék elérni vele, és kívánom, hogy egymás felé is, bár úgy látom, hogy ez itt nagyon jól megy, de kívánom, hogy egymás felé is mindig így tudjunk közeledni, hogy magáért, a szeretetért, magáért, az egységért tudjunk egymáshoz fordulni, tisztán, őszintén. Amen.